Felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjúhozik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Amen. Kegyelem és békesség adassék nékünk bőségesen. Istentől és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a Kövess engem kör szolgálatát.
Áldás békesség, kedves testvérek! Nagy örömet jelentett számunkra, amikor a felnőtt konfirmáció alkalmával hallhattuk Bányai Tamás testvérünknek a bizonyságtételét, és azt szeretnénk, hogyha ezt az egész nagy gyülekezet is, már az előző alkalmon is elmondta ő ezt, hallhatná, és épülhetnénk hitünkben ezáltal. Előtte, meg utána is énekelni fogunk a csoportunkkal. A bizonyságtételből is az fog kiderülni, hogy az ember az eléggé gyarló, könnyen hibázunk, én is könnyen hibázok bármiben. Isten az, aki úgy igazzá tud tenni minket, és el tud vezetni bennünket az igazságra. Nagyon jó volt ezt hallani, és jó lesz, hogy mindannyian halljuk majd.
Áldott az Úr az én kőbárom, jó tevőm és oltalmam az Úr. Mentővárom, szabadítom nékem, pajzsom ő is az, kiben bízom. Uram, micsoda az ember, hogy tudsz felőle s gondodban reád, hisz olyan az ember, mint a lehelle, s napjai, mint az átfutó árnyék. Közel van az Úr az ő hívókhoz, mindenkihez kihűséggel hívja őt, teljesíti az őt félőknek vágyát, meghallgatja a kiáltásukat. Uram, micsoda az ember, hogy tudsz felőle s gondot van reád, hisz olyan az ember, mint a lehelle, s napjai, mint az átfutó árnyék.
Áldás békességet kívánok, kedves testvérek! Bányai Tamás vagyok, 49 éves, egy gyermekkel ajándékoztam meg az Úr a házasságomat. Másfél évvel ezelőtt egy súlyos betegséget diagnosztizáltak nálam is. Ennek a betegségnek a terheivel elég nehezen, egyáltalán nem tudtam megbirkózni, és a kemoterápiás kezelés és műtét után olyan kérdések kezdtek el foglalkoztatni, amikkel korábban nem törődtem, egyáltalán nem érdekeltek, mi az élet értelme, mi a jó, mi a rossz, miért történnek rossz dolgok az életben, miért pont velem történnek ezek a rossz dolgok, és egyáltalán az, ami történik velem is rossznak gondolom, az valóban tényleg rossz-e. Ezekre a kérdésekre próbáltam választ keresni, elég sokat olvastam, de nem találtam választ a kérdéseimre, és ma már tudom, hogy azért, mert nem jó könyveket forgattam, nem a jó könyv volt a kezemben. Egy napon aztán a Biblia felé fordultam, és a Új Szövetséget kezdtem el tanulmányozni, és néhány nap olvasás után eljutottam Máté evangéliumának 11. fejezetéhez, ahol is a 28. vers így hangzik: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Ez a ige szakasz olyan érzelmeket váltott ki belőlem, hogy másnap saját meglepetésemre is a parókián találtam magamat, és azt a kérdést szegeztem nagy tiszteletű úrnak, hogy hogyan kerülhetnék közelebb Jézus Krisztushoz. Nagy tiszteletű úr leültetett, hosszan elbeszélgettünk, és azt javasolta, hogy keressem fel a keresztkérdések kurzust, ami a gyülekezetünk egyik bibliaköre. Ott egy olyan útra léphetek rá, melyik úton megtalálhatom a kérdést válaszaimra. Én következő héten el is mentem az első keresztkérdések kurzusra, és már első alkalommal, amikor kezembe vettem a kurzusnak a munkafüzetét, már akkor láttam, hogy jó helyen vagyok, hiszen a kurzus azzal indul, azzal a kérdéssel indul, hogyha egy kérdést feltehetnék Istennek, mi lenne az. Ekkor éreztem, hogy nekem itt van a helyem, itt talán meg fogom találni a kérdést a válaszaimra. Így elkezdtem a kurzusra járni, és ezzel párhuzamosan az Isten tiszteletekre is. Gyorsan teltek a napok, hetek, én ahogy a gyógyulás útjára léptem, és az Isten tiszteletek és a kurzusok egyre inkább megmutatták számomra azt, hogy Isten országa nem egy rózsaszín ködbe burkolózó csodavilág, egy ígéret, ami vagy létezik, vagy nem, hanem Isten országa itt lakozik mi bennünk, Jézus Krisztus követőiben. Itt én fontosnak tartom a mi bennünk szót kiemelni, nem arra gondolok, hogy én bennem, te benned, hanem mi bennünk lakozik Isten országa, ha mi együtt vagyunk, együtt erősödhetünk egymás hite által. A keresztkérdések kurzusa, az Isten tiszteletek, a csendes napok és az egyéb gyülekezeti rendezvények azok nagyon jól tudják erősíteni az embernek a hitét, de fontos, hogy ezek szinergiában legyenek egymással, tehát ne csak a vasárnapunként Isten tisztelet, a Biblia olvasás és az imádság legyen meg, hanem igenis töltsünk időt testvéreinkkel együtt, hiszen egymás hite által fogunk tudni erősödni. Ezért én biztatom a testvéreket, hogy még ha pesszimisták is, vagy félnek is, de keressenek fel egy-egy bibliakört a számos gyülekezetben működő bibliakör közül, hiszen ott nagyon sokat tudnak építkezni, nagyon sokat tud épülni a mi törékeny hitünk. Megtérésem igéjéül az előbb már elhangzott ige szakasznak a folytatását tekintem a 30. versből, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Ez a nagyon rövid ige szakasz nekem nagyon sok fejtörést, problémát okozott Biblia tanulmányozásom kezdetén. Nem értettem, hogy Jézus Krisztus terhe hogy lehet könnyű, hogy lehet ráadásul még gyönyörűséges is. Aztán sokat imádkoztam, és megértettem, hogy igenis ez a teher nagyon nehéz, elviselhetetlenül nehéz, de aki nyitott szívvel tudja követni az Urat, annak ez a teher valóban könnyű lehet, és valóban gyönyörűséges is lehet. Én nagyon hálás vagyok az Úrnak azért, hogy ebbe a gyülekezetbe bekerülhettem, és itt olyan testvérekre találok, akik segítenek az én törékeny hitemnek az építésében. Bizonyságtétel lezárásról egy olyan ige szakaszt választottam, ami nekem nagyon sokat jelent, hiszen ez volt az első ige, amit az első Isten tiszteletemen hallottam, ez pedig János apostol mennyei jelenésekből való könyve 3. fejezetének 20. része, amely így hangzik: Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Én azt kívánom a testvéreknek, hogy mindnyájan ne csupán az úrvacsorás Isten tiszteleteken, hanem életünk minden napján meg tudjuk nyitni a szívünket az Úr Jézus Krisztus előtt, és ami egyetlen erős kővárunkkal együtt vacsorálhassunk. Ezzel a gondolattal kívánok áldás békességet.
Köszönjük szépen a Kövess Engem körnek a szolgálatát, mind az énekeket, mind a bizonyságtételt. És a testvéreket pedig mindannyian, azt gondolom, Tamással együtt, akik járunk valamilyen bibliakörbe, bátorítjuk és hívjuk, hogy csatlakozzanak valamelyik bibliakörhöz, és hogyha esetleg a Kövess Engem kör most elnyerte a tetszésüket, akkor ahhoz. Igaz ugyan, hogy épp nyári szünet jön, és ilyenkor a bibliakörök is szünetelnek, de szeptembertől mind újraindul, és várjuk oda a testvéreket. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. fejezetéből fogom olvasni, a 23. verstől egészen a 40. versig. Abban az időben nem csekély zavargás támadt az Úr útja miatt, mert egy Demeter nevű ötvös, aki ezüstből kis Artemis templomokat készített, nem csekély keresethez jutatta a kézműveseket. Ez az ember összegyűjtötte a kézműveseket, valamint a hasonló foglalkozásúakat, és így szólt hozzájuk. Férfiak, tudjátok, hogy ebből a mesterségből származik a mi jólétünk. De látjátok és halljátok, hogy nem csak Efézusban, hanem szinte egész Ázsiában nagy tömeget nyert meg, és vezetett félre ez a Pál, aki azt mondja, hogy amiket emberkéz alkot, azok nem istenek. Nem csak az a veszély fenyeget azonban, hogy a mesterségünk csődbe jut, hanem az is, hogy a nagy istennőnek, Artemisnek a templomát is semmibe veszik, és így ő, akit egész Ázsia és az egész földkerekség tisztel, el fogja veszteni dicsőségét. Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek, és így kiáltoztak, nagy az efézusi Artemis. Az űrzavar kiterjedt az egész városra. Majd megragadva a makedón Gájuszt és Arisztarkoszt, Pál utitársait, egy akarattal a színházba rohantak. Pál is be akart menni a nép közé, de őt nem engedték a tanítványok. Néhány tartományi főtisztviselő, aki barátja volt, szintén üzent neki, és kérte, hogy ne menjen el a színházba. Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta. A gyűlésben ugyanis nagy volt az űrzavar, és a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. A tömegből előszólították Alexandroszt, mivel a zsidók őt tuszkolták előre. Alexandrosz pedig intett a kezével, hogy védőbeszédet akar mondani a nép előtt. De amikor felismerték, hogy zsidó, egyetlen kiáltást tört ki mindenkiből, és ezt lehetett hallani mintegy két órán át, nagy az efézusi Artemis. Végre a város jegyzője lecsendesítette a sokaságot, és így szólt. Efezusi férfiak, van-e olyan ember, aki ne tudná, hogy Efezus városa a nagy istennő, Artemis templomának és az ő égből leszállt képének az őrizője? Mivel tehát ezt senki nem vitathatja, nyugodjatok meg, és ne kövessetek el semmiféle meggondolatlanságot. Mert idehoztátok ezeket az embereket, akik nem templomrablók, és nem is káromolják a mi istennőnket. Ha tehát Demeternek és a hozzátartozó kézműveseknek panaszuk van valaki ellen, vannak törvénykezési napok, és vannak helytartók, pereljenek ott egymással. Ha pedig ezen kívül van valami kívánságotok, azt törvényes népgyűlésen kell elintézni. Mert így is az a veszély fenyeget minket, hogy lázadással vádolnak a mai nap miatt. Nincs ugyanis semmiféle ok, amellyel meg tudnánk magyarázni ezt a csődületet. Ezeket mondva, feloszlatta a gyűlést. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy szívünkbe fogadhassuk, jeltek, imádkozzunk. Édesatyánk, ezen a héten annyi párbeszéd, annyi dialógus lezajlott, más emberekkel, önmagunkkal, annyi üzenetet kaptunk így, annyi hatás ért bennünket, de tudjuk azt, hogy az a párbeszéd, amelyben élet van, amely minket megerősíthet, amely bennünket jó útra vezethet, az egyedül a veled való párbeszéd, a veled való találkozás. Azért, mert te ismersz minket egészen, te tudod, hogy a szavaink mögött milyen gondolatok vannak, hogy a lényünk legmélyén kik vagyunk, hogy hogyan vagyunk. És ezért is jövünk most hozzád, és kérünk téged arra, hogy szólíts meg bennünket, hogy beszélj itt a szívünkre, hogy mondd el nekünk azt, hogy te ki vagy, hogy mi kik vagyunk. Engedd meg, hogy egyre jobban megismerjünk téged. Köszönjük, hogy úgy döntöttél, magadhoz vonzol bennünket, és hogy a te gyermekeidet ismeretedbe iktatod, hogy megismerhetünk téged. Hisszük, hogy valóban nem tér hozzád vissza üresen a te igéd. Add, Urunk, hogy most jó talajra lejjen bennünk, hogy megérthessük a te igédet, és ezáltal közösségben legyünk veled. Áld meg így várakozásunkat, lép velünk közösségre. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található Ézsaiás könyvében, az 57. fejezet 13. versében. Ézsaiás könyve 57. részének 13. versében így olvassuk Isten igéjét. Ha segítségért kiáltasz, tud-e rajtad segíteni bálványai tömege? Valamennyit fölkapja a szél, a szellő is elsodorja. De aki hozzám folyamodik, az örökli az országot, és részt kap szent hegyemen. Kedves testvérek, idén ősszel presbiter választást kell tartanunk egyházi törvényeinknek megfelelően, és mivel hosszú, 6 éves a presbiteri ciklus, minden gyülekezet érzi a döntésének a felelősségét. Mi is készülünk, és a következő hetekben többször lesz valamilyen módon témája az igehirdetéseknek, vagy az istentisztelet végén a hirdetéseknek a presbiter választás ügye. Ma délután például az istentiszteletet követően a reménység szerint rövid presbiteri gyűlés keretében mindegy útjára indítjuk a presbiter választás folyamatát, legalábbis megpróbáljuk közösen kijelölni a presbiter választásnak a menetrendjét, meghatározni az időpontokat, mikor, miket kell majd cselekednünk az ősz folyamán. A mai napra rendelt új szövetség ige szakasz pedig segítséget nyújt nekünk abban, hogy néhány dolgot tisztábban lássunk az egyházi életünkkel kapcsolatban. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvet olvassuk én már hetek óta. Nagyon izgalmas látni azt, ahogyan az Úr Jézus feltámadása után és mennybe menetelét követően milyen csodák történtek. Az apostolok megvárták a Szentlélek kitöltetését, és aztán az első igehirdetés nyomán mintegy 3000 ember átadta az életét az Úrnak, és lettek keresztyénné. Megalakult a mi fogalmaink szerint az ősgyülekezet Jeruzsálemben. Aztán itt a gyülekezet a létszáma miatt is, meg hogy olyan újdonság volt, nagyon sok pásztorolást, munkát, feladatot jelentett mindenkinek, és az apostolok bizony elvesztek a részletekben, és bár Jézus útmutatásának megfelelően megvárták a Szentlélek kitöltetését, de a missziói parancsnak már nem engedelmeskedtek abban a tekintetben, hogy nem indultak el szerte a világra hirdetni az evangéliumot. Ezért az Úr egy üldözést támasztott, és az üldözés nyomán az apostolok, meg mások is, hívők elindultak szerte szét a világban, viszont ahová mentek, ott nem tudták véka alá rejteni, hogy ők Jézus Krisztusnak a követői, és így amerre jártak, hirdették az igét már az életükkel is, mert így vannak a keresztjének. Felismerhetők, láthatók, hogy ők különböznek. Átadta az életét Saul is, aki később Pálként járta be szinte az egész akkor ismert világot, és miután egy-egy településen létrejött gyülekezet, azonnal a megtértek, a hívők között igyekezett keresni egy igazán rátermett, igazán odaszánt életű embert a gyülekezet vezetésére, pásztorolására, és rá is hagyta a gyülekezetet, kialakult egy vezetőtestület, és aztán ezekkel a gyülekezetekkel később már csak vagy látogatás, vagy levelezés nyomán tartotta a kapcsolatot. Ha kellett, tanácsolta, ha kellett, bátorította, és sok esetben feddette őket. Így jutott el Pál Efézusba is, ahol már találkozott keresztjénekkel. Őket kellett tanítania, tovább vezetnie, de ezeknek az embereknek jó alapjaik voltak, amire lehetett építeni, és valóban erős gyülekezet jött létre. Efézusban, ebben a jómódú nagyvárosban nagyon komoly hagyománya volt az Artemis kultusznak. Itt a városban Krisztus előtt 550 körül kezdték el építeni ezt a bizonyos Artemis templomot, amiről olvastunk is az igében. Az ókori világ 7 csodája közé sorolják. A templomot 120 éven keresztül építették. 51 méter széles, 105 méter hosszú, és összesen 127 darabonként 18 méteres márvány oszlopok tartották ennek a templomnak a tetőszerkezetét. A szentély belsejében helyezkedett el ez a bizonyos Artemis istennő, mint egy kétméteres fa szobra, és ezt beborították elég alaposan arannyal és ezüsttel. A templom felépülése után egy igazi turisztikai attrakcióvá vált, számos király, kereskedő, zarándok látogatta ezt a templomot, és hozta különféle ajándékokat. Krisztus előtt 356-ban aztán egy Hérosztrátos nevű ember felgyújtotta, és teljesen porig égett. 334-ben nagy Sándor felajánlotta az efézusiaknak, hogy ő szívesen újjáépíteti a templomot, ad erre pénzt is, egy kérése van, hogy a templomon helyezzék el az ő nevét is, írják fel, és erre az efézusiak azt mondták, hogy köszönjük, nincs rá szükségünk, majd mi saját erőből újjáépítjük a templomot. És így is történt, az efézusiak nekiálltak, és úgy voltak vele, ha már építjük, akkor nagyobbra építjük. És még nagyobbá, még dicsőségesebbé építették ezt a templomot. Láthatjuk, testvérek, hogy itt Efézusban igazán nagy tisztelete volt ennek a bizonyos Artemis istennőnek, és nem csak neki, hanem az ő dicsőségére épített templom is öregbítette a város hírnevét. Ebből éltek, és jól éltek a város lakói, és tulajdonképpen, amikor ez a történet játszódik, amikor mindezek történnek, amit az igében hallottunk, akkor ez az Artemis kultusz majdhogy nem a csúcsán volt. Rengetegen jártak ide, nagy volt az idegenforgalom ennek köszönhetően, és egyébként ez egy tőlünk nem távol álló dolog, ma is létezik, mai világunkban, ezt úgy szoktuk nevezni, hogy vallási turizmus. És természetesen a pénzszerzés biztos és viszonylag könnyű keresetének lehetőségét is némelyek hamar felismerték. Az egyik ilyen szakember Demeter volt, az ötvös, aki ügyesen készített kis Artemis szobrokat, amiket haza lehetett vinni, akár talán otthon segítséget kérni ezektől, és így tovább. És felismerte Demeter, hogy ha az a vallás, amelyet ez a bizonyos Pál apostol meg az őt követő keresztjének elterjed, megveti a lábát, akkor bajba kerülhet, hiszen ezek az úgymond keresztjének, ezek a Krisztusfélék, ezek valami olyan Istent imádnak, amit nem lehet kiábrázolni. Mert talán még abba bele is nyugodtak volna, hogy hát ha valami más Isten jön, más Isten jön. Akkor majd másféle szobrot fogunk készíteni. Na de itt nincs mit kiábrázolni. A keresztjének Istene kifejezetten tiltja az ő ábrázolását. Akkor most mi miből fogunk megélni? Mi lesz a vallási turizmussal? Mi lesz ezzel a dicsőséges templommal? Ezért kezd bele a lázításba. Nagyon okos beszédet intéz a többi ötvöshöz, akikkel úgy tűnik, hogy nem konkurenciái voltak egymásnak, és elmondja a lényeget, tönkre fog menni a pénzforrásunk, és ráadásul a mi vallásunk is elenyészik. Érezte, hogy szégyen lenne csak a pénzről beszélni, és ezt az egészet egy ilyen vallási köntösbe bele is burkolja. Testvérek, ez egy bálvány imádat, amit Demeter és a többi ötvös véd. És most röviden nézzük meg ezen az istentiszteleten, hogy mi a különbség a bálványimádás és a kereszténység között. Először is azt látjuk, hogy Artemis követői igyekeznek nagyon vehemensen védeni a vallásukat. Ez az egyik jellegzetessége a bárványimádatnak. A vallás tagjai ugyanis féltik meggyőződésüket, féltik hitüket más felekezetekkel, más vallásokkal, más hitekkel szemben. Rettegnek attól, hogy a vallási hegemóniájuk csorbul, és bizonytalanok. Nagyon ide kívánkozik Gedeon esete, akinek az Úr azt parancsolta, hogy rombolja le Baál oltárát. Ő ezt meg is cselekedte egy éjszaka. Nagyon hamar ki is derült, hogy ő volt ebben a ludas, és a város lakói bosszúból meg akarták őt lincselni. És akkor Gedeonnak az apja, aki egyébként egy tekintélyes elöljáró volt a településen, odaállt a lincs hangulatot átérző emberek elé, és azt mondta, ti akartok perelni Baálért? Ti akarjátok megmenteni őt? Aki perbe száll érte, az meg fog halni reggelig. Mert ha Isten ő, akkor pereljen önmagáért, amiért lerombolták az oltárát. Testvérek, valóban így van. azt az Istent, aki mennyet és földet, minden benne élővel együtt e szavával teremtett, nem kell megvédeni. Az igaz Istent nem kell megvédeni. Nem szorul Isten a mi védelmünkre, ha viszont igen, akkor nem igazi Istenről van szó. És már is magunkról beszélünk, hiszen akkor, amikor valamely felekezet tagjai rettegnek attól, hogy egy másik vallás, egy másik felekezet megjelenik a településen, féltik a gyülekezetet, a nyájat, önmagukat, akkor tulajdonképpen nem bíznak a megtartó Istenben. Jézus azt mondja, hogy a pokol kapui sem vesznek erőt az igaz egyházon. Ha a mi gyülekezetünk, a mi felekezetünk igazán Jézus Krisztus szabadító kegyelmére alapult, ha ő számunkra a kezdet és a vég, az első és az utolsó, akkor nekünk nincs mitől félni, nincs mitől rettegni. Divatos egyházi vallási csoportosulások az egyház történet folyamán mindig jöttek, meg mentek, megkezdődtek, meg megszűntek. Ha mi azonban Krisztusban vagyunk, ha minden nap őhozzá igazítjuk a saját személyes életünket és az egyház, a gyülekezet életét, akkor a legjobb úton járunk. Lehet, hogy nem leszünk igazán divatosak, de akik Jézus Krisztussal akarnak találkozni, itt megtehetik. És higgyük el, hogy a világnak Krisztus kell. Egyéb pótlék rengeteg van. Iszonyatosan széles a paletta, de Krisztus csak egy. És aki vele akar találkozni, az ide fog jönni. Nagyon sok felekezet ettől fél és retteg, hogy mi lesz, ha nem tudjuk megtartani a népet, mi lesz, ha nem maradnak itt közöttünk az emberek. Nem fognak itt maradni. Csak Jézus Krisztus miatt. Ő a megtartó. Nem a tánc, a zene, az előadások, a kulturális műsorok, meg nem tudom mi. Akkor van okunk félni, ha nem Krisztus az alap, és nem ráfigyelünk. Hogyha az a fő célunk, hogy működtessük a rendszert, hogy fenntartsuk a templomot, a látszatot, meg a létszámot. De azok, akik erre törekszenek csak, már is elindultak a lejtőn lefelé. Szóval az egyház is lehet bálvánnyá, Jézus Krisztus nélkül. Tudom, ez nagyon meredek mondat, de igaz. Krisztus nélkül még az egyház is bálvány lesz. A második dolog, amit észrevehettünk Demeterék elégedetlensége mögött, hogy nem csak a vallást, az istennőt féltették, hanem a megélhetésüket, a pénzüket is. Ez is jellegzetessége a bálványvallásoknak. Sajnos vannak is olyan kívülállók, akik a kereszténységről is ugyanígy gondolkoznak, néha talán még nem is alaptalanul. Hiszen az az igazság, hogy mondjuk ki, ebből is meg lehet élni. Vallásból is meg lehet élni. Sőt, volt idő, amikor testileg sérültebb, satnyább, vagy nem is tudom, hogy mondjam, fiú gyerekeket, ha egyébként szellemileg ügyesek voltak, okosak, a szüleik, az apjuk azt mondta, hogy menjél papnak. Az nem egy kemény munka, abból majd meg fogsz tudni élni. Persze aztán tudjuk azt, hogy többen ezek közül, akik így lettek papok, végül megismerték Krisztust, és még az életüket is odaadták érte. Sokan gályarabok lettek hitükért, és így tovább, pedig lehet, hogy így kezdték az életüket. De azért előfordul még manapság is az, hogy hát az ember racionálisan átgondolja, nem sok munkanélkül lelkészt ismerünk, nem sokan ülnek a munkanélküli hivatalban, csak nem egy olyan nehéz munka, legalábbis fizikálisan, hát ebből is meg lehet élni. Én egyetlen teológus hallgatót ismertem, aki így vélekedett, de ő nem is lett lelkész. De nem csak a lelkészekre igaz ez, hiszen vannak egyéb egyházi alkalmazottak is, lévén, hogy olykor a gyülekezetek is alkalmaznak a lelkészen kívül is munkatársakat, és főleg a rendszerváltás óta, de ezen belül is az elmúlt bő 10 évben, igen sok egyházi, fenntartású, oktatási, nevelési, szeretett szolgálati intézmény alakult, amelyekben vannak, akik úgy gondolják, hogy érdemes ide átigazolni, mert jobbak a munkakörülmények, kedvesebbek talán az emberek, toleránsabb a fenntartó, és így tovább. Érdemes itt dolgozni. Demeter is így volt az ötvös társaival együtt. Tiszteljük Artemiszt, de azért nagyon jól meg tudunk mi ebből élni, és ez fontos a számunkra. Az igaz egyház tagjai azonban nem azt nézik, hogy mit vehetnek el, mit vehetnek ki az egyházból, hanem hogy mit adhatnak az Úrnak vissza, az ő kegyelméért. Természetesen méltó a munkása maga bérére. ez is a Bibliában van benne. Sőt, én magam is innen élek. Nem vagyok álszent, nem vagyok képmutató. De a motivációm, az indulatom, a vágyam hívő emberként az kell, hogy legyen, hogy Uram, mit adhatok cserébe azért, hogy te az életedet adtad értem? Hogyan köszönhetem, hogyan hálálhatom meg mindazt a jót, amit nekem adtál? Egy nagyon módos vendégünk volt a minap, beszélgettünk vele sok mindenről, és egy pici település, még kisebb gyülekezetének tagja ő, és aktív tag, elmondta, hogy nem olyan dicsőségesen él az a gyülekezet, és azt mondta, hogy tulajdonképpen, ha a tizedét beadná a gyülekezetnek, akkor csak az ő jövedelmének a tizedéből megélne úgy az egyház, mint most. És akkor úgy az is benne volt ebben a beszélgetésben, hogy amellett, hogy ő minden gépét, munkát odaad és odaajánl az egyház számára, rengeteget segít, ott volt az is a mondatai mögött, hogy viszont, ha ő ezt megteszi, mi lesz a gyülekezettel? Mert ezt ismerjük. Hát gazdag ő adjon, meg adjon még többet, jut neki. És ott van az ilyen módos emberek, igazán odaadó hívő emberek mögött, vagy a gondolkodásában, hogy én szívesen támogatom a gyülekezetet, de nem a kárára lesz ennek? A gyülekezeti közösségnek mondván, hogy hát akkor nekem már nem kell ehhez hozzátenni semmit. Van egy gazdag patrónus, egy módos valaki, majd ő intéz mindent. Az Úr Jézus pedig az özvegyasszony két fillérjét ajánlja nekünk. És nem azt mondja, hogy ilyen keveset kell adni, hanem azt mondja, hogy ez a látszólag nagyon pici áldozat az ő részéről nagyon nagy volt, a legtöbbet adta. És a hívő ember nem azt kérdezi, nem azt keresi az egyházban, hogy mit kaphatok én itt, hanem azt kérdezi, hogy én mit adhatok. Mit adhatok cserébe? Van egy bibliaköri tagunk, az egyik bibliakörben, aki szinte minden második bibliakörön ezt elmondja. Hogy ő annyit kapott itt, ebben a gyülekezetben, hogy egy életen át sem fogja tudni meghálálni Istennek. És ezért keresi a szolgálatoknak a lehetőségét, hogy valamit visszaadhasson az Úrnak. Jézus Krisztus is a leggazdagabb volt, aki közénk jött a nincstelenségbe, gyakorlatilag hajléktalanságba. Azért, hogy mi az ő szegénység által lehessünk gazdagok kegyelemben, bűnbocsánatban és szeretetteljes életben. A harmadik üzenete az efézusi esetnek, hogy Demeterék rettegtek az újtól. Féltek attól, hogy egy új vallás érkezik, és elveszi az ő istennőjüknek a dicsőségét és a keresetüket. És az a tapasztalatom, hogy azok zárkóznak be általában, és azok rettegnek minden újtól, akiknek bizonytalan a hitük. Bizonytalan a hitbeli meggyőződésük. Bizonytalan az alapja az ő elkötelezettségüknek. Hiszen most egy nagyon hétköznapi példát említve, ha valakinek jó a tájékozódási képessége, mondjuk beköltözik egy nagyvárosba, akkor úgy van vele nagyon hamar, hogy na menjünk, fedezzük fel a várost. Mert ő tudja, hogy akármerre elindul, a fejében ott van úgymond a térkép, tudja, merre kell visszatalálni. Elcsámboroghat bármerre a városban, de tudja, hogy merre találom meg a visszafelé vezető utat. És ő benne az van, hogy na gyerünk, ismerjük meg a települést, meg nézzünk körül. És az pedig, akinek nagyon rossz a tájékozódó képessége, abban meg ott van a félelem, és azt mondja, hogy inkább maradjunk itthon. Üljünk itthon, majd ráérünk még megismerhetjük a várost, és így tovább. Azt szoktam mondani, hogy bármikor szívesen átmegyek a szomszédba, de ettől még én tudom, hogy hova kell hazamennem. Tudom, hogy hol lakom, hogy ott csak vendég vagyok. Nem fogok megijedni, ha haza kell mennem, hogy most én merre induljak el. Ha nekem Krisztus a megváltóm, az én egyházam és ez a gyülekezet az én lelki otthonom, akkor a nagyon sok felekezetemet körülvevő vallás közül nem fogok megijedni, hogy hová is tartozom én. Nem kellene átmennem egy másikba. Simán megtalálom a párbeszédet, a párbeszéd lehetőségét katolikusokkal vagy szabad keresztjénekkel, még talán együtt is szolgálok velük, amiben pedig nem értünk egyet, azt tudomásul vesszük, de ami másoknál jó akár, át is vehetem. Az a felekezet, az a gyülekezet, amely számára a protestantizmus csak annyit jelent, hogy ellenállok, amelyik felekezet csak negatív kijelentésekkel tudja önmagát definiálni. Mi nem vagyunk olyanok, én nem hiszem azt, én nem tartozom oda, mi ezt másképp látjuk, aki csak tagadásokkal tudja önmagát meghatározni, az iszonyatosan bizonytalan a saját identitásával kapcsolatban. Nézzük meg az Úr Jézust, milyen példát adott elénk. Simán átment pogányok földjén. Emberek rettegtek tőle, a zsidók, hogy júj, pogányokhoz, be nem megyünk, be nem tesszük a lábunkat. Jézus szabad volt rá. Bement és együtt evett, együtt vacsorázott olyan emberekkel, akiket az egész társadalom lenézett és megbélyegzett bűnösként. Jézus pedig vállalta velük a közösséget. Részt vett mennyegzőkön. Nem mondta azt, hogy húj, bűnös dolog lakodalmon részt venni. Ott volt. De a bűn útján egy lépés sem volt hajlandó tenni senkivel sem. Elment, közösséget vállalt ezekkel az emberekkel, de ugyanakkor egész éjszakákat imádkozott. És az Úrral volt. Nyitott volt mindenki felé, de pontosan tudta, ki ő, kihez tartozik, kinek engedelmeskedik, kinek szolgál. Fontos tehát tudatosítani magunkban, hogy mi valóban Krisztus követők vagyunk-e, vagy esetleg az idők folyamán, évek vagy évtizedek folyamán megkísértett az efézusi kultusz. Mert ha Krisztusról levesszük a tekintetünket, újra csak azt tudom mondani, még az egyház is bálványá lehet. Ezért mond ilyen durvának tűnő kifejezéseket Isten az igében, hogy gyűlölöm ünnepeiteket. Meg azt is mondja, minek tapodjátok udvaraimat, minek jöttök egyáltalán elém. Sőt, azt is mondja az Úr, ha kell, én rombolom le az én dicsőségemre épített templomot. Ha ott ti nem engem tiszteltek, nem hozzám jöttök, nem miattam jöttök, hanem csak kultuszból, nincs rá szükség. És tudjuk azt, hogy maga az Úr Jézus mondta, amikor a tanítványok éppen úgy, mint itt Efézusban Demeterék, meg a többiek büszkélkedtek a templommal, és ugyanezt csinálták a tanítványok Jézus felé, látod ezt a templomot? És azt mondja Jézus, bizony mondom nektek, eljön az idő, amikor itt kőkövön nem marad. 40 év sem telt el, és megtörtént. Az egyetlen jeruzsálemi templomot hagyta az Úr tönkre menni. Mert mihelyt bálványként tekintenek rá, mihelyt nem az élő Istent keresik benne, abban a pillanatban azt mondja az Úr, én ehhez nem asszisztálok, nem adom magam. Ezért olvastuk is az igében, ha segítségért kiáltasz, tud-e rajtad segíteni bálványai tömege? Valamennyit felkapja a szél, a szellő is elsodorja, de aki hozzám folyamodik, az örökli az országot, és részt kap szent hegyemen. Aki az Úrhoz folyamodik, az részt, örök részt kap a mennyben. Jézus Krisztus ezért jött a világba, hogy a bálvány vallásoktól kimentsen, hiszen tudjuk jól, hogy az ember az gyógyíthatatlanul vallásos. Lehet ezt tagadni. Vannak, akik vallják is, hogy ők masszív ateisták, de elég csak megnézni korunk hitetőit, a távgyógyászokat, mágikus köveket, vásárlókat, meg ehhez hasonló embereket, hogy igenis az ember vágyik a többre, a másra. Arra, amitől tudja, miért is értelmes az életünk, ahogyan arról itt a testvér Tamás beszélt az Úr asztalánál. Feltette az élet nagy kérdéseit, és nagyon sokan ugyanígy vannak. És Jézus Krisztusban az egy élő Isten jött közénk, és aki vele találkozik, aki kéri, hogy gyógyítsa meg az életét, vegye el a bűneit, az élő kapcsolatba kerül vele. És az nem akarja többé védeni ezt az Istent, hanem szolgálni akarja. Az nem elvenni akar tőle, hanem minél többet visszaadni az ő dicsőségére. És nem bezárkózik, hanem nyitottan indul a világba, a Krisztus evangéliumával, hirdetve őt, az ő szabadítását. Pál és munkatársai éppen ezt tették Efézusban, és szerte a világban, és bennünket is erre hív az Úr. Legyünk hát öntudatos, erős hívei az Úr Jézusnak, követői neki, és akkor nincs miért rettegnünk, félnünk ebben a világban, hanem teljes bizonyossággal, erős identitással hirdethetjük az Urat. Így legyen. Amen. Urunk, köszönjük neked, hogy te olyan egyértelműen beszélsz mindig a te ígédben, hogy ezt láthatjuk már az Ószövetségben is, amikor olyan az akkori emberek számára, sőt még nekünk is, olyan keménynek tűnő kijelentéseket elmondasz, közölsz a téged hallgatókkal. Elmondtad azt, hogy nem vagy hajlandó megengedni, hogy a te dicsőségedet mások elvegyék, nem adod másoknak is. Kérünk téged, Urunkat, hogy mi magunk is egész életünkben igazán téged keressünk és szolgálhassunk. Arra vágyunk, Urunk, hogy nehogy belesüllyedjünk az efézusi példába, holott a bálvány kultusznak az imádói, a követői számára már csak a pénz, a megélhetés, a rendszer fenntartása volt a fontos. Persze tudjuk, hogy ez nem is igazi Istenről szólt, az a vallás, az imádat. De látjuk azt az Ószövetségből, hogy ott is sokszor kiáltották az Úrtemploma, az Úrtemploma, az Úrtemploma ez, és te pedig nem láttad örömödet abban, amit ott művelnek. Urunk, könyörgünk, bocsáss meg nekünk, ha minket is megkísért ez életünk során, ha levesszük a tekintetünket rólad, és elkezdünk elintézményesedni, elkezdünk egyre inkább arra törekedni, hogy csak legyen templomunk, legyen szép épületünk, gyülekezeti terem, parókia, és ki tudja hány és hány épület, hogy meg tudjuk tartani az alkalmakat. Urunk, tudjuk, hogy ha csak ennyi a célunk, nem sokkal vagyunk különbek a bálványimádóknál. Mi, Urunk, téged akarunk követni, szolgálni, és amikor fenn akarjuk tartani ezeket, azt csak azért akarjuk tenni, mert a te dicsőségedet akarjuk szolgálni ezzel. Így kérünk téged, Urunk, hogy te készítsd elő a presbiter választást, és add, Urunk, hogy a gyülekezet, a mi gyülekezetünk és minden református gyülekezet a te akaratod szerint választhasson. Azért könyörgünk, Urunk, hogy hadd láthassuk meg, hadd ismerhessük fel azokat, akik már most presbiterként szolgálnak, és hadd tehessük őket hivatalosan is ennek a tisztségnek a részeseivé. Szeretnénk, Urunk, így megújulást kérni tőled a személyes, a saját életünkben, a gyülekezetünkben és egész egyházunkban. Mindent a te kezedbe akarunk tenni, és te tőled akarunk elfogadni csak. Kérünk téged, Urunk, így áld meg életünket. Imádkozunk a induló nyári szünetért, a gyermekeknek a nyaralásaiért, pihenéseiért, segíts nekik feltöltődni te nálad is. Imádkozunk a tanárokért, akik még utolsó erejüket talán összeszedve végzik az adminisztrációt az iskolákban, segíts nekik is, hogy feltöltődhessenek majd a nyár folyamán. És imádkozunk, Urunk, a táborokért, különösen is a mi gyülekezetünk táboraiért, akár a konfirmandus ifisek, akár a gyermekek táborozásáért, te készítsd elő ezeket. Te adj, Urunk, minél több odaadó szolgálattevőt is. Különösen könyörgünk a gyermekekért, akik részt vesznek ezeken, hogy ne csak gyermekmegőrzésnek, programok sokaságának érezzék ezt, hanem megtapasztalják a te jelenlétedet, szeretetedet, és új élettel távozhassanak onnan. Így kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, és áld meg életünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.